ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Átok földje. T.S. Eliot költeményéről Géher István és Takács Ferenc beszélget.
Thomas Stearns Eliot híres költeménye az Átok földje több mint egy emberöltővel ezelőtt, pontosan 65 éve íródott. Az elmúlt fél évszázad európai irodalom kritikájában pedig egybehangzólag, mint a modern költészet klasszikus remeke rögződött meg. Magyarul is több mint 20 éve olvasható több fordításban. Legutóbbi kiadása éppen ez évben jelent meg, Eliot összes verseit és válogatott drámáit tartalmazó kötetben. Mindamellett van ebben a műalkotásban valami nyugtalanító. Elképzelek egy magyar versrajongót, akinek egyik kezében ott van ez az újonnan megjelent kötet, a másik kezében pedig a rádióműsor. Megpróbálja kitalálni, hogy vajon az Átok földje ezek szerint költemény vagy rádiójáték. Tanástalanul rálapoz a könyv 45. oldalára, és ott ezt olvassa. Átok földje 1922. Nam sibillam quidem cum misego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere et cum illi pueri dicerent sibillati teleis respondebat illa apotanein telo. Amilior Fabrónak, és azután az oldal többi része üres. Bizonyára örülne neki ez az olvasó, illetőleg hallgató, ha most, mint én velem szemben, ott ülne vele szemben is Takács Ferenc, a kötet jegyzeteinek összeállítója és Eliot szakértője, hogy megkérdezhesse tőle, mire véje ezt a lenyomtatott és nem soká felhangzó nyelvi bábelt, és egyáltalán ezt az egész különös költői kompozíciót.
Hát ezen a ponton, vagyis a címlap elolvastán még nem sokra vélheti, mint ahogy a hangjáték kezdetekor sem vélheti még sokra. Minden esetre fontos azt tudni, hogy ez a címlap, ez a motto és ajánlás bábel bizonyos fokig mintát ad az utána következő költeményből és az utána következő hangjátékból is.
Jelzi, hogy amit kapunk, töredék.
Töredék, mégpedig különböző hangok töredékeiből összeálló vagy nem összeálló vers. Hosszú vers, amely nem rendelkezik a hosszú vers szokásos ismérveivel, nincs története, nem jutunk el az egyik pontról a másikra, a kezdettől a végig, nincs megszokott elbeszélői logikája.
Azaz, ami általában történet szokott lenni, az itt csak visszhangja annak a megszokott történetnek, ami esemény, csak visszhangja az eseményeknek, kultúrák, kultúrkörök visszhangjai szólalnak meg a nyomtatott szövegben is.
Igen, mégpedig olyan visszhangok ezek, amelyek mögött ott van a személy is, akinek a szájából az illető töredék elhangzik. Ez a személy azonban nem Eliot, tehát nem a költő közvetlen személyes jelenléte a versben. Ezek a személyek a mitológia alakjai, ezek a személyek réghold költők az európai kultúrtörténetből, ezek a személyek sokszor Eliot által kitalált figurák, mint például Stetson.
De ugyanakkor megzavaróan életszerű figurák is, hogy nem tudjuk őket pontosan mire vélni, mert Eliot nemzedékének figurái is egyszer mint. Ez a bizonyos Stetson, aki a második Punháború Müléi csatájának veteránja, ugyanúgy lehetne a Szommi csatának is a veteránja, és az, hogy a Pun szakálla mellé Stetson kalapot visel, összezavarja az érzékeinket, és nem tudjuk, hogy most az első világháború kiábrándult fiatal nemzedékével állunk-e szemben, vagy pedig az egész nyugati kultúra nagy kiábrándulásának lehetünk tanúi.
Pontosan ez a vers technikája, ez a fajta összezavarás. Persze akkor meg kell kérdeznünk azt, hogy van-e valami, ami ezt a zavart törmelékhalmazt mégiscsak logikussá teszi, mégiscsak elképzelhetővé teszi. És ha erre a kérdésre most megpróbálok választ adni, akkor egyben azt is el kell mondanom, hogy ez a válasz egyben indokolja is azt, hogy most Eliot verse miért kerül hangjáték formájában a hallgató elé, ugyanis furcsa mód ennek a versnek a formai logikája, ennek a versnek az elképzelhető logikája valamiféle vak oratórium színpad. Vak oratórium színpad abban az értelemben, hogy ezen a színpadon sötét van.
Nem véletlenül a központi figurája a költeménynek, úgy is mondhatnánk, hogy Eliot lírai megfelelője, alter ego-ja, Teirésziász. A görög tragédiák vak látnoka, vak jósa, aki nem lát a világból semmit, de mindent érzékel. Ilyen módon azt lehet mondani, hogy alapvetően rádiószerűen fogja fel a világot.
Igen, igen. És a verset olvasva az olvasónak is tulajdonképpen ezt a fajta sötét oratórium színpadot kell elképzelnie, sötét oratórium színpadot, amelyről hangokat hall, emberek hangját, de magukat az embereket, a régmúlt költőit, a mitológia alakjait és a többieket valójában nem látja. Ugyanakkor oratórium színpad ez annyiban, hogy ezek a hangok és a hangok mögött álló személyek nem kerülnek egymással a drámai akció révén összefüggésbe. Azaz csupán fellépnek a színpadra, elmondják a maguk szövegét, és utána el is tűnnek erről a színpadról.
Ez a színpad, ez egyszerre a költő vaknak mondott érzékenysége, vagy világvevő rádiókészüléke, és ugyanakkor az olvasó képzelete is, mert az olvasó képzeletében szólalnak meg ezek a hangok, és válik az összefüggéstelen beszédfosztányokból valami módon kompozíció.
Igen, hát természetesen Eliot életében, pontosabban amikor Eliot ezt a költeményt írta, a rádiójáték, a hangokra írott játék még ismeretlen volt a világban. Úgyhogy tulajdonképpen a vers bizonyos fokig egy profétikus megsejtés is, profétikusan megsejti azt a fajta keretet, ami később technikailag és művészileg megvalósult.
A tömegkommunikációnak azt a formáját, amit többek között a rádió is jellemez.
Azaz, ahol olyan emberek beszélnek, akiket csupán hallunk, de nem látjuk őket, akik testetlenek a szó legszorosabb értelmében. Félemberek, negyedemberek tulajdonképpen egy tudatállapotnak csak bizonyos vetületei.
Na most, mikor ezekből egészet próbál a hallgató visszamenőleg magának alkotni, és megpróbálja megkomponálni az elhangzott játékot, akkor azért Eliot segítségére is számíthat. Mert Eliot jelzi, hogy a törmelék halmaz egyszer, mint konstrukció, szerkezet is. A modern költő a költészetben szokatlan módon verse után jegyzeteket mellékel, és ezekben a jegyzetekben részletesen taglalja, hogy mit is tekint a tulajdonképpeni témának.
Hát természetesen ezek a jegyzetek segítség is, meg tulajdonképpen nem is igazi segítség az olvasónak, mert a jegyzetek segítségével azért még senkinek sem sikerült a verset felfejteni, megmagyarázni és megnyugtatóan elfelejteni. De annyi minden esetre kiderül a jegyzetekből, hogy a törmelékeket, ezeket a kulturális fragmentumokat végül is mégiscsak összetartja valamiféle mögöttes szerkezet.
Egy mitológiai nagy séma.
Igen, egy mitológiai séma, amely részben a Grál legendából táplálkozik, részben a különböző meghaló és újra feltámadó istenek mítoszaiból. Ezeket ismerjük hát a világ minden tájáról, Egyiptomból például, és természetesen a keresztény mítosz Krisztus alakja is ide tartozik. Azaz a versben valamiképpen az életről és a halálról, a meghalásról és az újjászületésről van szó.
Illetve ennek arról a közöttes fázisáról, amikor a halál még éppen nem történt meg, következésképpen az újjászületés sem történhet meg, amikor a föld éppen terméketlen, mert még nem jött el a grállovag, hogy a királyt meggyógyítsa, és ezzel visszaadja a föld termő erejét, amikor az Isten éppen halott, és ezért az emberi kapcsolatok is életképtelenek. vagyis nincsen az emberek között megértés, sem lelki, sem testi kapcsolat, nincsen hit, nincsen remény, nincsen szeretet, és főként a szerelemnek nincsen semmiféle megvalósulási lehetősége.
Igen, ez a vers egyik legfontosabb motivuma tulajdonképpen. Számtalan formában és a legkülönfélébb alakban tér vissza a szerelem, mint téma, és érdekes módon mindig megcsalatott, torz, sikertelen, frusztrált, vagy egyenesen véresen erőszakos formában tér vissza a versben. Ha úgy tetszik, az egész vers a szerelem ellehetetlenüléséről szól.
Ami nem csak mitológiai téma, hanem az 1920-as évek nemzedékének, a világháború veteránjainak a nagy kor élménye, életérzése is egyszer, mint Hemingway írásai is erről szólnak. Tehát a vers egyszerre játszódik a mitológia és a konkrét történelem színpadán.
De ha nemzedéki élményt említettünk, és említünk és utalunk arra, hogy a túlélők élő halott állapota az, amely valamiképp forrása is ennek a versnek, akkor mégiscsak oda kellene valahogy keverednünk a verset létrehozó személyes élményhez. Erre természetesen Eliottól nem kapunk igazi felhatalmazást, hiszen ő mindig is a személytelen költészetet hirdette, az objektív költészet mellett kardoskodott.
Illetőleg rejtőzködő, de nagyon is erőteljes és szenvedélyes személyiségét mindig valamilyen áttételen keresztül engedte csak érvényesülni.
Sőt, ugye híres mondásában, híres aforizmájában egy teljes európai költői tradícióra támadt rá, amikor azt mondotta, hogy a költészet nem a személyiség kifejezése, hanem menekülés a személyiségtől, nem az érzelmek szabad áradása, hanem az érzelmek kioltása. Nem egészen pontosan
hozzátéve azonban, hogy erről csak azt tudhat igazán, akinek van személyisége is, meg vannak érzelmei is. Vagyis az a modern költő, aki az átok földjének mondjuk úgy a médiuma, aki mindig abból a feltételezésből vagy meggyőződésből indul ki, hogy a modern korban nem lehet verset írni. És ebből a negatív hitéből bontakozik ki azután a költői alkotása. Erre példa az Átok földje, egy olyan nagy költői kompozíció, amely egészében állítja azt, amit részleteiben állandóan és ismételten tagad.
Hát a következő kérdés az lehetne, és most már a hallgatóra is gondoljunk, szükséges-e vajon ezt a fajta kultúrhátteret, ezt a fajta mitológiai szerkezetet egyáltalán észlelnie, nemhogy felfejtenie és rendbetennie, hanem egyáltalán észlelnie a hallgatónak ahhoz, hogy ezt a verset megértse, sőt, horribile dictu, élvezze.
Eliott, mintha két egymással homlok egyenest ellenkező álláspontot vallana e kérdésben. Az egyik kétségbe esett, keserű és irónikus. Szétszedi, széttépi, sárba tiporja a kulturális hagyományt, foszlányait veti csak elénk, mivel úgy sem tudjuk értékelni sem az egészet, sem a részleteket. Másik felül azonban, mintha egy babonás hit munkálna benne. Meggyőződés, hogy egy darabka irodalom, egy darabka érték, még ha szét van szedve, még ha össze is van zúzva, akár hová, akármilyen összefüggésbe van beépítve, mégis él és hat, kisugárzása van, s az olvasót valamilyen fajta érték áramütés éri, és az Átok földje tele van ilyen érték áramütésekkel.
Még talán akkor is eléri az olvasót ez, hogyha az ő filológiai tájékozottsága egyszerűen nem elegendő a vers megértéséhez. Eliott, aki tehát végül is modern, nehéz, ezotérikus költőnek szokás tartani, nagyon furcsán vélekedett a költészetről, és különösen a saját költészetéről, és azon belül erről a versről. Legszívesebben írástudatlan, műveletlen olvasót képzelt el a versének.
Talán azt is mondhatnánk, hogy hallgatót.
Vagy hallgatót képzelt el a versének. Ebben egyébként olyan nagy 20. századi költőkkel osztozkodott, mint
Rilke,
vagy Yeats, vagy Valéry, a franciák közül, akik egy ponton mind szakítottak a hiperművelt olvasó gondolatával, és az egyszerű, köznapi, és tulajdonképpen a műveltségtől, ha úgy tetszik, megrontatlan olvasónak szerettek volna írni, illetve hittek abban, hogy verseiknek ezekre az olvasókra is hatniuk kell. Hat-e a hangjáték arra a hallgatóra, aki nem Eliot szakértő, aki nem rendelkezik ezzel a filológiai háttérrel?
Minden esetben roncsuk meg őt némi tájékoztatással. Visszakanyarodva a címoldal kérdéséhez, mondjuk is meg végül, hogy mit jelent ez a több nyelv töredékéből összeállított szöveg?
Hát mielőtt a jelentését megfejtenénk, talán nem árt elmondani, hogy ez a motto, ez a címlap, ez a címlap szöveg tulajdonképpen kulcsot nyújt a vers módszeréhez és a vers témájához is. Kulcsot nyújt, miután az olvasó elolvasta verset, miután a hallgató végighallgatta az oratórium hangjáték feldolgozást, és visszatér ehhez a címlaphoz.
Felismeri benne az egész vers módszerét.
Azaz a különféle kultúrkorokból, különféle nyelvekből összeválogatott, összedobált, egymás mellé kerülő szövegek, hát különös törmelékhalmát, amely valamiképp mégiscsak egységes egész is lesz egyben, megmaradt töredéknek is, de új életre is kell az új szöveg összefüggésben. És egyben a témájához is eljutunk a versnek. Miről is van szó ebben a latin idézetben, melyben egy görög idézet ékelődik?
Petronius Trimalchio lakomája című művének egyik szereplője arról számol be, hogy látta a Kuméi Szibillát egy üvegedényben függen is, amikor a gyerekek megkérdezték tőle, hogy Szibilla, mit akarsz, azt válaszolta, meghalni akarok. Utána jön az ajánlás a Jobbik mesternek, aki Pound, és egyszer mint Arnaud Daniel provenszál költő, miután Dante tekintett őt Il Miglior Fabrónak. Így tehát összeáll egy sejtelem életről és halálról, öröki fiúságról, illetve annak a hiányáról, és arról a költői értékről, amely az életen túl valamiféle purgatórium állapotában is elismerésre kényszerít. Talán ezek lennének a témák, már ahogy megszólalnak a hallgató képzeletében.
Mint most itt a rádióban.
Átok földje. T.S. Eliot költeményéről Géher István és Tokács Ferenc beszélgetett, szerkesztette Varga Viktor, rendezte Tasnádi Márton. A hangfelvétel 1986-ban készült, és legutóbb 2012. július 16-án hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz.
Ültem a parton, haláztam. A szikkad síkság mögöttem. Rendbe hozzam-e legalább a saját földjeimet.
Átok földje.
1922.
Nam Sibillam quidem cumis ego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere et cum illi pueri dicerent.
Sibilla, dit eleis.
Responde Batilla.
Apotana intelo.
Ezra Poundnak.
A Miglior Fabrónak.
T.S. Eliot Átok földje című hangmontását hallják. Vas István fordítása alapján rádióra alkalmazta Géher István és Takács Ferenc. Rendezte Tasnádi Márton.
A halottak temetése.
Április és a kegyetlen kihajtja az orgonát a holdföldből, beoltja az emléket a vágyba, felkavarja esőjével a tompa gyökeret. Tél melengetett minket, eltakarva felejtő hóval a földet, kitartva egy kis életet elszáradt gumókkal.
Nyár tört ránk. Átkelt a Stambergerzén záporzogogásra. Az oszlopok közt megálltunk, napfényben elindultunk, a Hofgartenbe mentünk, kávéztunk, s egy óráig társalogtunk.
Bingár keine Russin, Stamm aus Litauen, echt Deutsch. Kuzenom a főherceg, amikor nála éltünk, még gyerekkorunkban, szánkózni vitt, én pedig féltem. Azt mondta, Mari, fogodsz, és szálltunk lefelé. A hegyek között, ott szabad az ember. Olvasni szoktam éjszaka, és délre utazni télen.
Mi gyökerek kúsznak, mi ágazik szét ekkő szemétből. Embernek fia, nem mondhatod, nem sejted, mást sem ismersz, csak egy csomó tört képet, ahol a tikkat nap s a holdfa menhelyet nem ad, tücsök sem enyhülést, s a száraz kő se csörgedező vizet. Csupán e vörös szikla alatt van árnyék.
E vörös szikla alatt.
Itt az árnyék. És mutatok neked valamit, ami egészen más, mint árnyat, amely reggel lép mögötted, vagy árnyat, amely este kél előtted. Egy marék porban az iszonyatot megmutatom neked.
Frisch weht der Wind der Heimat zu. Mein irisch Kind, wo weilest du?
Egy éve adta a jácintot először. A jácintos lánynak neveztek el.
De mikor a jácint kertből későn visszatértünk, karod tele, hajad vizes, beszélni se tudtam, szemem elborult. Sem éltem, se haltam, és nem tudtam semmiről. A fény szívébe néztem csak, a csöndbe. Öd und leer das Meer.
Madame Sosostris, híres jósnő, nátás volt. Mindazonáltal Európa legokosabb asszonyának számít bűnös kártyáival.
Íme.
Úgy mond,
az ön lapja a vízbe fúlt föníciai tengerész.
Nézze csak, igaz gyöngy termet szemeiben.
Ez meg a sziklák hölgye Belladonna, a helyzetek hölgye. Itt az ember a három bottal, és ez a kerék, és ez a félszemű kalmár, és ezt a letakart kártyát viszi a hátán, s nem szabad megnéznem. Hol van az akasztott ember? Vízbefúlástól óvakodjék. Rengeteg embert látok, körbejárnak. Köszönöm. Üdvözlöm a kedves Equitonnét. Magam viszem neki a horoszkópot. Manapság annyira vigyázni kell.
Valószerűtlen város.
A téli virradat barna ködében, a London Bridge-en a tömeg tolongva jár. Nem tudtam, mi sokat tiport el a halál. A légbe nyögve kurta sóhajok, s járt a tömeg lábuk elé tekintve. A dombra föl, s le a King William Streetre, hol a szemmeri vulnosz nagy harangja holt hanggal üti a végsőt. 19-et. Ismerőst láttam, és szóltam kiáltva.
Tesson, együtt voltunk Müllernél a hajókon. Hullát ültettél múlt évben a kertben. Kihaj te! Lesz-e még idén virága? Vagy ártott tövének a hirtelen fagy? Üzd el a kutyát, az ember barátját, vagy körmelj a földetből kiássák. Te!
Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère.
Egy sakkparti.
Egy széken ült, mint fénylő trónuson, márványon izzó széken. Oszlopok borága mögül arany kupidó esett, szemét szárnyába dugta a másik. S oszlopokon az üveg két szerezte lángját hétágú kandelábereknek, s az asztalra vetett fényt, mely a nő sejemtokokból bőven áradó ékszer szikrázásába ütközött. Nyitott elefántcsont, s színes üvegfiolákból kenőcsbe, porba, vízbe kevert orv illatjai felkavarták, s szagokba folytatták az észt. Az ablak felől fúvó lég felbolygatta őket, és zsírjuktól a megnyúlt gyertyalángok füstje feltört a lakverjára, s a menyezet kockáit szétszilálta. Rizzel táplált nagy tengermélyi fa a tarka kőkeretben zölddel s narancssal égett, s e bús fényben faragott delfin úszott. Az údon kandalló fölött akár ha ablak mutatná erdei színhelyén Filomélát, ki barbár király vadkényszere elől átváltozik, mégis a csalogánynak egész pusztát betölt a hangja sérthetetlen, s még mindig űzi a virág, de ő csak csattog, piszkos fülegve, s az időnek más elhalt csonkjai a farra írvák, meredő ágaskodó ábrák juháztatták a termet.
Mit tegyünk?
Lépcsőn csoszogón léptek.
Mit tegyünk?
A tűz fényében, a kefe alatt haja. Tűzfoltokban terült szét. Szavakra izzott, majd elnémult vadul.
Ma ideges vagyok. Maradjon itt. Beszéljen. Soha nem beszél. Beszéljen. Mire gondol most? Mit gondol? Sosem tudhatom. Gondoljon, amit akar.
Azt gondolom, patkány közben vagyunk, itt vesztek el a holtak csontjai.
Hajja, mi az?
A szél a küszöbön.
És most? Mi ez? Mit művel a szél?
Semmit. Most újra semmit.
Maga semmit se tud, semmit se lát, semmire sem emlékszik.
Emlékszem, hogy
az gyöngy terves szemeiben.
Élem magam, nincs semmi a fejében.
Csak Shakespeare a sláger.
Oly kikent kifent, oly intelligens.
És mit tegyek most, mit tegyek? Így rohanok ki, így megyek végig az utcán, kibontott hajjal, és holnap mit tegyünk, és mindig mit tegyünk.
10-kor meleg víz, és ha esik, 4-kor egy csukott autó. S játszunk egy parti sakkot, s csupasz szemgolyónkat nyomorgatván várjuk, hogy kopognak az ajtón.
Mikor leszeret a Lili ura, mondtam, nem kerteltem, megmondtam a szemébe. Most
most Albert hazajön, hát hagyd magadra egy kicsit, kíváncsi lesz, hová tetted a pénzt, amit fogakra adott, ott volt, amikor adta. Mindet húzást kilil, és új fogsort csinált, és azt mondta, hogy nem bírok rád se nézni, és nem bírok én sem, gondolj szegény Albertre, mondtam. Katona volt 4 évig, most mulatni szeret, és ha velem nem lehet, lesz, akivel lehetne, mondtam. Úgy lesz-e, azt mondta, úgy szokott lenni, mondtam. Tudom, kinek köszönjem, mondta, s rám nézett. Erős.
Záróra, uraim.
Ha nincs kedved hozzá, azt mondtam, hogy csak így lesz, akinek kell, ha neked nem, de ha Albert lerázne, mondtas, hogy én nem szóltam neked. Szégyeld magad, mondtam, hogy ilyen régiség vagy, mert Lili csak 31 éves. Mit csináljak, azt mondta lógó orra, a pirulatóban, hogy elhagysam őket, azt mondta. 5 volt már neki, és majd meghalt a kicsi gyorsról. A patikus azt mondta, rendben jövök, de már nem vagyok az, aki voltam. Kész bolond vagy, mondtam neki, s Albert majd nem hagy békét neked, azt mondtam, ott tartasz megint. Miért mentél férhez, ha nem kell gyerek?
Záróra, uraim!
S vasárnap Albert hazajött, meleg sonkát ebédeltek, behívtak engem is, hogy a javát forró együtt.
Záróra, uraim! Záróra, uraim!
Jaj, szakállam!
Jó éjszakát,
hölgyeim, jó éjszakát, drága hölgyeim, jó éjszakát, jó éjszakát.
Tűzbeszéd. A folyósátra szétszakadt. Utolsó levélújjak mélyednek be a nedves partba. Szél fut a barna földön nesztelen. Elköltöztek a nymfák. Csak csöndben, édes Temze, még dalomat bevégzem. Nem visz a folyó üres üveget, uzsonnapapírt, sejem zsebkendőt, kartondobozt vagy cigaretta csutkát, se nyári éjek más tanújelét. Elköltöztek a nymfák, s barátaik, a bankigazgatóknak naplopó sarjai elköltöztek, címük se hagyva hátra. Ültem és sírtam a Genfi tó vizeinél. Csak csöndben, édes Temze, még dalomat bevégzem. Csak csöndben, édes Temze, nem leszek hangos én sem. De mögöttem hallom hideg húzat, csontzene közeleg, s a kuncogás fültől fülig hasad. A tenyészeten át patkány lophúzott, s a parton vonzolt a nyálkás hasát, míg én a gáztartály körül egy téli estén haláztam a szürke csatorna vízben. S királybátyám vízbevesztén tűnődtem, s királyapámon ki előtte halt meg. Csupasz, fehér testek a puha marton, csontok száraz üregbe dobva, csak patkányláb zörrent évről évre, de mögöttem hallom közelebb érve autókürtök hangját.
Sweeney is azzal indul majd Porternéhoz a tavasszal. Porternét a holcsugarok beragyogták, lánya is ott állt, lábukat szódavízbe mossák.
Jó szívoa d'enfant, chantant dans la coupole.
Tíleusz vad kényszere.
Szerűtlen város. Egy téli délután barna ködében Eugenides úr, a szmirnai kalmár, borotválatlanul zsebében mazsola, CIF London okmányai látra. Meghívott zagyvalék franciasággal villás reggelire a Cannon Street Hotelbe. Aztán vikendezni a Metropolba.
A lila órán, mikor a szem, a hát, az íróasztaltól felkél, mikor az emberi masina vár, mint taxivárzi állva. Én, Vaktiréziás, ráncos asszony mellem, vén ember, ki két élet közé áll. De látom a lila esti órát, amelyben a hajós a tengerről hazaszáll. Haza a gépírónő teára. Reggeliét leszedi, begyújt, nyit konzerveket, ablakából kilógnak száradó kombinék, melyeket az alkonyati fény ver. Díványán éjjel ágy, még egy csomó ever, papucs, lejpjen, harisnya, méder. Én, Tiréziás, ráncos csecsüvén figyeltem ezt, és megjósoltam, mi jön még. Én is vártam, hogy jön-e már a vendég. Már itt van. Pattanásos, egy bigésznél praxi, merész szemű fiatalember. Kis ember, kin az önhittség úgy ül, mint Bradfordi milliomoson a cilinder. Az idő most úgy sejti kedvező. A lány evett, fáradt, s unott utána. Elkezdi buzgón fogdosni. A nő nem löki el, ha még nem is kívánja. Izgatott, elszánt, támad már rohambást. Nincs, ami kutató kezét kivédi. A hiúsága nem is vár viszonzást, és a közönyt már élvezetnek érzi. És én, Tiréziás, mindent, ami ez ágy díványon lett, előre éltem. Én, aki ültem téva falai alatt, s bolyongtam holtak közt a mélyben. Egy utolsó, fölényes csókot ad, s a sötét lépcsőkön tapogatódzik. Alig tud már a lezajlott kalandról a lány. Megfordul, a tükörbe néz, homályosan egy percig arra gondol.
Túl vagyok rajta. Ez volt az egész.
A szép asszony mulat, s azután szobájában maga maradt borongva, gépiesen végig simít haján, és föltesz egy lemezt a gramofonra.
És jött felém egy hang a víz felől. Végig a Stranden és a Queen Victoria Streeten. Ó, város, város! Hallom néha még egy kocsma mellett a Lower Thames Streeten egy mandolin jóleső hangjanyával. S belül zsivaj, ricsaj, hol a halászok lepzselnek délben, és a Magnus vértanú templomban a falak tündöklő jón fehér s aranyrejtét sugárzanak. Kátrány meg olaj a folyó verítéke, úsznak a bárkák forduló dagállyal, vörös vitorla szárnyal a súlyos árbócfán szélvédte vidékre. Úsztatnak a bárkák rönköget lefele, hol elmarad Greenwich, el a kutyák szigete. Erzsébet és Leszter itt evezett, hajójuk tatja, aranyos kagyló, vörös meg arany, hirtelen habzó, két parton a csipke, délnyugati szél lefelé vitte, harangok zúgása, fehérlő tornyok.
Villamosok poros fák közelében Highbury szült engem. Richmond is kiútett tönkre. Richmondnál egy szűk kenu fenekén hanyatt. Felhúztam a térdem. Lábam Murgétnál, a szívem pedig lábam alatt. Ő sírt az esemény után. Most új élet következik, ígérte. Nem szóltam. Mit bánom én?
Margéti fővenyen.
Bennem nem él semminek kapcsolata. Semmi. Repet görög a piszkos kezeken. Népem, amit szerint népem remél, a semmi.
És ekkor Kartágóba értem.
Lángban.
Ó, uram, te kitépsz engem. Ó, uram, te kitépsz.
Lángban. A vízbefúlás.
Flébasz, a föníciai már 2 hetes halott. Sirály kiáltozást, hullámverést már elfelejtett, s a hasznot veszteséget is. A tengermélyi áramok susogások közt csontjaira leltek. Leföl átringta mind az életkorokat, és örvénybe jutott. Zsidó vagy? Bármi vagy. Te, ki kormánykerék mellett a szélbe nézel, lásd Flébaszt, aki valaha szép szálas volt, mint te magad.
Amit a mennydörgés beszél.
Volt izzadt arcokon rőt fákja fény. Volt a kertekben fagyos némaság. Volt halál kín fenn a kövek hegyén, ordítozás és sírás, börtön és palota, s visszhangzó tavaszi mennydörgés messzi hegyek közt. Most már halott ő, aki élt. Mi, akik éltünk, meghalunk most. Csak egy kis türelem.
Itt nincsen víz. Itt csak szikla van. Szikla van. Víz nincs. Van homokos út. Az út fenn a hegyek közt kígyózik. Sziklás, víztelen hegyek között. Ha volna víz, hát inni megpihennél. Sziklák közt csak megy az ember, nem eszmél. Szárazon izzadsz, lábad a homokban. Ha volna legalább víz a sziklák között. Holt hegység, szuvas fogú száj, mely köpni képtelen. Itt állni nem lehet, s feküdni, ülni sem. Még csöndesség sincs a hegyekben. Csak száraz dörgés nem hoz esőt. Még magányosság sincs a hegyekben. Csak zord, vörös arcok vicsorognak vályok kunyók ajtajában. Ha volna víz...
S ne szikla. Ha volna szikla, és volna víz is. És víz, egy forrás, tó a sziklák között. Ha csak hangja volna meg a víznek, ne csak a tücsök hang, s száraz fű szólna. De víz csobogna sziklák között, hol remete rigó szól a fenyőfán. Csip-csöp, csip-csöp, csöp-csöp. De víz sehol sincs.
Kimegy melletted mindig, kimegy melletted mindig harmadik.
A számolom csak te meg én vagyunk. De ha fölfele nézek a fehér úton, melletted mindig ott megy valaki más is. Suhan, csukjásom, barna köpeny.
Azt sem tudom, férfi-e vagy asszony.
De ki is az a másik oldalon.
Mi ez a hang a lépe fenn? Anyai sírának mordulása. Kik egy csukjás, hemzsegő hordák, végtelen síkokon repet földön botolva? Határuk csak a lapos láthatás. Mi ez a város a hegyek fölött? Szétpattan, s újul, és a lila égbe foszlik. Kudnó tornyok. Jeruzsálem, Athén, Alexandria, Bécs, London.
Valószerűtlen.
Egy nőt
kibontva hosszú éhaját, e húrókon hegedült hangzenéket, s cincogtak lilafényen át, s csapkodtak csecsemő arcú denevérek, s fejjel lekúztak egy sötét falon, s a légben fejtetőn álltak a tornyok, s emlékező harangok szavakongott, s hangok zengtek üres ciszternákból, és kiszáradt kutakból.
A hegyek közt e beomlott üregben, fakó holt fényben, behorpadt sírok fölött dalol a fű, a kápolna körül. Üres kápolna áll, csak szél tanyája. Ablaka nincsen, ajtaja leng, nem árthat puszta csont. Csak egy kakas a szarufán, kukurikú, kukurikú, villámfényben. Majd párás szélroham, esőt hozó.
A Ganga leapadt. A lankat levelek esőre vártak, míg fekete felhők gyűltek nagy messze, Himavám fölött. A dzsungel lelapult, görnyedve, némán. Aztán a mennydörgés beszélt.
Da, datta.
Da, datta.
És mit is adtunk? Barátom, vér rázza a szívemet. Egy önfelett pillanat vakmerése, mit a józanság kora se tud majd visszavonni. Már ettől létezünk mi. És csak is ettől semminek kapcsolat. És ez nem mondja el róla gyászbeszéd. Resesít feliratunk a jótét pókháló alatt. Néten. Se végrendeletünk, melyet szikár ügyvéd a semmi. Üres szobánkban.
Da, dajatvam.
Da, dajatvam.
Hallottam, a kulcs fordul az árban egyszer. Csak is egyszer. A kulcsra gondolunk. Kiki börtönében gondol a kulcsra. S börtönt létesít Kiki esténként. Éteri zajoktól percnyi életre kell egy letört Coriolanus.
Da, damiata.
Da, damiata.
Derűsen felel a csónak a kéznek, amely vitorlához, evezőhöz ért. Nyugodt tenger, felelt volna szíved derűsen a hívásra, dobogva engedelmesen, kormányzó kéznek.
Ültem a parton, haláztam a szikkat síkság mögötte. Rendbe hozzam el legalább a saját földjeimet.
London Bridge már leszakadt, leszakadt, leszakadt.
Voices close and their folk keri a fina, quando fia muti keridon. O fecske, fecske. Le prince d'Aquitaine a retour a poli.
Romjaimat védem törmelékkel.
Ezt nektek!
Hieronimo megint megőrült.
Datta. Dajatva. Damiata.
Shanti. Shanti. Shanti.
Kedves hallgatóink, T.S. Eliot Átok földje című hangmontázsát hallották. Vas István fordítása alapján rádióra alkalmazta G.R. István és Takács Ferenc. Közreműködtek Béres Ilona, Farkas Zsuzsa, Kaszás Attila, Kálmán György, Kertész Péter, Tábori Nóra, Tomanek Nándor, Törőcsik Mari, valamint a Nemzeti Színház stúdiósai. A felvételt Kis László és Borlai Kinga készítette. A rendező munkatársa Brajer Attila és Messina Marian volt. Zenéjét összeállította Molnár András. Szerkesztette Varga Viktor. Rendezte Tasnádi Márton.
A felvétel 1986-ban készült, és legutóbb 2018. szeptember 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorajánló.
Augusztus 20-a, egyszerre Tisztelgés Szent István államalapító öröksége előtt. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en.
Méreható történet hazaszeretetről. Hűségről. Szabadságról. Erkel Ferenc, Bánkbán. A Pécsi Nemzeti Színház előadása Fejes Szabolcs rendezésében. Vasárnap 20 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.